fenyegető rész a regulitot beszélti módát, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, és hogyha még adódik ilyen téma, akkor kereshetjük?
Nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Akkor köszönöm szépen, amit elmondott, és akkor élni fogunk azzal a lehetőséggel, hogyha újra hallunk valamit, és köszönöm a beszélgetést. Minden jót kívánok.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra. Well, some people think I'm damaged, 'cause I'm always on my own. But just because the lights are out don't mean you're not at home. And they say when you're psychotic that you never walk alone. I'm just a three-legged dog on the roam. And everybody thinks that I'm unfriendly just because I can't recall their names. But all the faces and the places just begin to look the same. You haven't got the kind of time it takes to play those kind of games when you're a three-legged dog on the roam. Now I may not be good looking, but I'm a killer in the dark. And girl, you know my bite is so much better than my bark. So if you need a friend tonight, why don't you come find me in the park? I'm a three-legged dog. Father thinks I'm lazy 'cause I ain't got no career. And my mother thinks I'm crazy, and my sister thinks I'm queer. Ah, but if you think it's easy, man, you just got no idea. I'm a three-legged dog on the roam. Yeah, I've been down so long that coming up is giving me the bends. And I'm so goddamn lonesome I count enemies as friends. And every day I chase my tail and wonder when it's gonna end for this three-legged dog on the roam. Yeah, I'm still looking for that something gonna make my life complete. Can't afford to be too picky when you're living on the street. But sometimes if I'm a good boy, they'll throw me a piece of meat. I'm just a three-legged dog on the roam.
Száztizenhét perc.
Civil Rádió kedd délután műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Bárcsak soha egyetlen gyerek se válna áldozottá a falakon belül, bárcsak ne kizárólag a tragikus események után kerül a gyermekvédelem a figyelem középpontjába. És a telefonbíton Vaskuti Gergely, pszichológus, a Hintalovon alapítvány munkatársa. Szervusz Gergely, hello!
Szerbusz. Szia, szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Az a beszélgetésünk témája, mire lenne szüksége a mai hazai gyermekvédelemnek valójában. És ilyen jó hírekre biztos, amit az előbb mondtam, beszéltünk, hogy ne legyenek áldozatok, már ez is egy jó hír, amikor az ember tagadással állít valamit. De szerinted mit most a középponti kérdés a gyermekvédelemben?
Hát én azt gondolom, és erről nagyon nehéz beszélni, és felkavaró beszélni, azért, mert igazából akik gyerekvédelemben, vagy a gyerekvédelem közelében dolgozunk, évről évre, és évtizedről évtizedre elmondjuk ugyanazokat a dolgokat, hogy mire lenne szükség. Óriási szükség lenne a munkaerőre, szakemberekre, jól képzett szakemberekre például, és akkor ennek nyilván van egy csomó feltétele, akkor lennének elegendő számban és elég jól képzelt szakemberek, hogyha lenne a szakmának társadalmi megbecsültsége, hogyha lenne a szakmának anyagi megbecsültsége például. Nagyon fontos lenne a tárgyi feltételeken javítani. Tehát, hogyha egy szóval akarnám, és akkor még sorolhatnám hosszasan, amit tényleg mindannyian évről évre, évtizedről évtizedre elmondunk. Hogyha egy szóban kéne összefoglalom, akkor azt mondanám, hogy igazából meg kellene hallgatni a gyerekvédelmi intézményekben dolgozók véleményeket, a gyermekotthonokban felnőtt gyerekek, felnőtteknek a véleményét, tehát odafordulásra lenne szükség.
Uh-huh. És most így a gyermekvédelem alatt az intézményeket beszéljük, ugye arról van szó, hogy a gyermekvédelemnek két szintje van, maga a szakellátás, ugye azt jelenti intézményekben a gyerekek vannak, ugye, és van az úgynevezett alapellátás, vagy jóléti ellátás, így is lehetne fogalmazni, amelyik a, hogy is mondjam, azokban a viszonyokban próbál segíteni a gyerekeknek, ahol még otthon vannak a gyerekek, és oda is kéne egy szakmai világ, ugye? Igen. Ez a kettő, ugye?
Igen, ugye, hogyha engem kérdezel a gyerekvédelemről, mivel én szakellátásban, tehát én gyerek otthonban dolgoztam sokáig, nekem azonnal az kapcsol be, de valóban a gyermekvédelmi rendszernek két szintje van, ugye az alapellátásról addig beszélünk, amíg a gyerekek a családjukban nevelkednek, ennek sok formája van, pénzbeli, természetbeli ellátások. És szakellátásról beszélünk onnan, amikor a gyereket kiemelnek a családjából, tehát nevelőszülőkhöz, gyermek otthonba, lakás otthonba kerül. Egyébként, amit elmondtam, hogy a megfelelő tárgyi feltételek, anyagi, szakemberek anyagi megbecsültsége, társadalmi megbecsültség, az mind az alap és mind a szakellátás vonatkozásában.
Igen, tűnik, azt hiszem, az állam olyat vállal ezzel a törvényel és ezzel az intézményrendszerrel, hogyha rosszul működik a gyereknek a családja, attól ne járjon rosszul, legyen esélye arra, hogy legalább úgy, mint a vele egykorú társai, elfogadható módon tudjon felnőtté válni, kaphasson életesét, miskolát, egyáltalán célt, jövőt, egyáltalán olyan kapcsolati lehetőséget, amitől egyenrangú lehet a társaival, ugye? És ehhez viszont feltételekre van szükség az intézményrendszeren belül, gondolom.
Igen, egyrészt ez a gyermekvédelem célja, másrészt a gyermekvédelem komplex rendszerének, tehát az alapellátásnak és a szakellátásnak a célja az, hogy megelőzhetővé váljon egy gyerek családból történő kiemelése, és hogyha erre mégis sor kerül, akkor pedig minél nagyobb esélye legyen a gyereknek az adott családba való visszakerülésre. És akkor ennek, és hogyha itt tágabban nézzük ezt, hogy akkor a prevenciónak milyen lehetősége vannak az alapellátás, a felvilágosítás, edukáció. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon tág rendszer, amiről szóval, de mondom, a cél az az, hogy a családok képesek, alkalmasak legyenek egy gyereknek a felnevelésére.
Hadd kérdezem, önmagában a szakellátás képes-e elérni azokat a gyerekeknek, akire szüksége van, akiknek szüksége van szakellátásra? Tehát képes-e? Mert ugye régen mindig is az volt az alapkérdés, hogy azok a gyerekek, akik veszélyben vannak, azokat időben észre lehessen venni, és amelyen lehet, oda lehessen vinni a szakszerű segítséget, és csak jobb helyen kiemelni a családban.
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és igazán mélyre menő kérdés, hogy kérdezel az tulajdonképpen az, hogy akinek igazán szükség, tehát a leginkább nélkülöző, hogy a legnagyobb veszélyben lévő gyerekek vajon belekerülnek-e a gyerekvédelmi ellátórendszernek a látókörébe. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki gyakorlatilag véletlenül került szinte a gyerekvédelmi ellátás látókörében, mert valaki egy erdőben rátalált, egy erdőben élő család. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy nagyon komoly regionális különbségek is vannak.
Hadd kérdezem, mert mégis rádióban vagyunk. Lehet azt mondani például az embereknek, hallgatóknak, hogyha látnak ilyen szempontból problémás gyerekhelyzetet, tehát mondjuk otthon vagy látszik, hogy a gyereknek nincs rendben az élete, hogy ilyenkor mi a teendő? Lehet szólni? Lehet ilyen szempont mozgósítani segítséget? Mert ugye végig a gyerekeket társadalmilag együtt neveljük. Van ugyan család, de olyan szempont a társadalmi környezetben látni valakit, hogy veszélyben van, bajban van, akkor jó a társadalom, hogyha ilyenkor utána lehet nyúlni a bajba kerültnek.
Igen, erre az a válaszom, hogy lehet szólni, és kell is szólni. Ugye van egy láthatatlan védőháló, a gyermekvédelmi jelzőrendszer, aminek tagjai az összes gyerekkel foglalkozó szakember, tehát házi orvos, pedagógus, szóval mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik. Nekik van egy jelzési kötelességük. Ebben az rájuk vonatkozóan szigorodott is a közelmúltban a jogszabály, nekik akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni. Tehát, hogyha azt gyanítják, hogy a gyerek bajban, veszélyben van, és nem tesznek jelzést, akkor ennek akár büntetőjogi felelőssége is lehet. De egyébként az állampolgároknak is van jelzési lehetőségük, jelzési kötelezettségük. A különbség az, hogy őket, a laikusokat nem terheli ilyen büntetőjogi vagy munkajogi felelősség, tehát nincs ilyen fajta következménye akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni, de mégis igen, állampolgárként is lehet és kell gyerekvédelmi jelzéssel élni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, vagy a gyámhivatal felé. Egyébként a Hintadagon Alapítványnál létrehoztunk erre egy felületet, ami éppen abban segít eligazodni szakembereknek és nem szakembereknek, hogy mikor és hova tudnak, vagy kell jelzést tenni.
Van még egy másik kérdésem, ami jár, hogy hadd kérdezem, mert te járatos vagy a szakellátásban. Van ott jobb a gyerekeknek, mint azokban a családokban, ahonnan kiemelik?
Annyira jókat kérdezed, de ezekről órákat kellene beszélgetni. Azt gondolom, hogy erre így nem lehet egy szóval válaszolni, tehát itt óriási különbségek vannak, gyermek otthon és gyermek, és van nevelőszülő és nevelőszülő, illetve hát család és család között. Nyilvánvalóan az államnak az a kötelessége, hogy jobb feltételeket biztosítson, hogyha megadja a gyerekeknek, a családjukba kiemel a gyerekek számára a helyettesítő védelmet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy évről évre ombudsmani jelentések sora hívja fel a figyelmet arra, hogy sok esetben a gyerekek rosszabb tárgyi feltételek közé kerülnek, mint ahogyan éltek a családjuknál. Csak hogy egy statisztikát hadd mondjak, ma a gyerekvédelmi rendszerből körülbelül minden kilencedik ember, minden kilencedik szakember hiányzik. Tehát rengeteg állás betöltetlen. Nyilván, hogyha ezek az állások betöltetlenek, hát akkor annyival kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Egyébként van egy úgynevezett gyermekcsoki civil koalíció nevű ernyő szervezet, vagy egy együttműködés gyerekekkel foglalkozó szakemberek és civilek között, akik a tavalyi évben összeállítottunk egy javaslatcsomagot, azzal a címmel, hogy mire lenne szüksége a magyar gyerekvédelemnek, és többek között ezekre a kérdésekre is kitérünk, hogy nagyon a tárgyi feltételek a már erőforrásnak a megteremtése. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de tényleg nagyon összetett kérdés, és óriási különbségek vannak gyerekkorban.
Igen, van egy gondolatom még, ami ide tartozik, mint kérdés. Van ide tartozik még egy kérdés, mert ugye válaszoltál annyit, amennyit ebből lehet tudni, hogy igenis ellentmondásos a dolog, de hogy akkor jó egy szakellátás, hogyha érdemben jobb. Hogyha azt lehet mondani, hogy a gyerek kikerül a családból, akkor jobb eséllyel marad meg a saját maga útján, és úgy tetszik talál életében partnereket és normális életkezdést, akkor jobb a gyermekvédelemben a bekerülés is. De az a kérdés, hogy a kikerülés után, mert régen volt egy szokás a gyermekvédelemnek, ugye, nem tudom, most van-e, hogy elkísérik még ugye egy-két évig, három évig utógondozóként. Van-e még ilyen?
Hát szóval, hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, felmondani, hogy a gyerekvédelemnek a feladata, vagy a célja az mindig az, hogy a gyerek visszailleszthető, visszakerülhessen a családjába. Tehát ilyenkor ugye a gyerek, akit kiemelnek a családjában, az nem szakad meg feltétlenül a kapcsolata a családjával, hanem akkor szakemberek segítenek a családnak, illetve szakemberek segítenek a gyereknek is. És azt kérdezted, hogy szokás-e még így követni?
Van-e még utógondozás?
Van természetesen, ma is van utógondozói ellátás a gyerekvédelemnek. Hát amikor valaki betölti a 18. életévét, akkor nem feltétlenül kell elköltözni a nevelőszülőtől, vagy elhagyni a gyermekotthont, hanem maradhat, akár több mint 10 évig is maradhat. Ennek vannak feltételei, most ez nagyon hosszú, hogy vannak feltételei, hogy dolgozik-e, vagy tanul, hogyha tanul, akkor a felsőoktatásban tanul, akkor tovább maradhat. Körülbelül ma 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él szakellátásban, olyan 2000-2500 az utógondozói ellátásban részesülőknek a száma, és ez tulajdonképpen évről évre közel azonos szám. Tavalyi évben egy picit csökkent az utógondozói ellátottaknak a száma.
Köszönöm szépen, Gergő, amit elmondtál, és szerintem ez a hallgatóknak kell leginkább, meg azt is, hogy tulajdonképpen létezik gyermekvédelem, mégpedig ez a fronton, tehát hogyha vegyük ki a politikából ezt az egész témát, hanem igen, érkezünk hozzá a gyerekekhez, és valóban kapassák meg azokat a segítségeket, ami valóban szükségük van rá, mert egyetlen gyerekről sem szabad lemondani, egyetlen gyereknek sem szabadna olyan körülményeket megélni, ami sajnos néha még mindig van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó, minden jót, vigyázz magad.
Én is köszönöm, neked is minden jót.
Szia. Thank you.
vezessen a felé. Szélvédőn a lábam, kezembe sárga nép, göndör fürdő fák közt, a szél csak lehele. Lányok, hogyha megérsz, nagyon szeretnem. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod veled, hogy labamban. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod veled, hogy labamban. Ingőket letépik a rajtam hagyott szemek, mondj ügyet tavasz, bimbom a szív felett. Napsütöttem utcán, állni most a jó, virágzik a test, szív szenzáció. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod veled, hogy labamban. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod veled, hogy labamban. Kémény seprő járdán, macskák napoznak, az ablakokban kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod velem, hogy labamban. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod velem, hogy labamban. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe.
117 perc.
A civil rádió keddélutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Nem hangoskodhatnak, alig mozognak, nem is hívják fel magukra a figyelmet úgy, mint az állatok. Gyakran átnézünk a növényeken, alig ismerjük őket, és kevesen fogjuk fel abból, hogy mennyire alapvető szerepük van a földi ökológiai rendszerekben és az emberi életben. Nagy eséllyel nap, mint nap rengeteg növény mellett sétálunk el anélkül, hogy rájuk csodálkoznánk, hogy észrevennék sokszínűségét. És a telefon itt van Fázolt Helga, a civil rádió szerkesztője. Szia, Helga!
Szerbuszom, és köszöntöm a hallgatókat!
A növényekről kezdtem veled beszélgetni, mert azt hiszem egy kivételes időszak van most minden tavasszal, mikor hirtelen megzöldül minden a természetben, akkor ez egy hihetetlen ünnep. Legalábbis annak tartom, amikor hirtelen minden zöldé válik, és megkapják a levelek, a növények a maguk ruhájazatát, amire aztán majd jönnek a virágok is. Úgyhogy hogyan, mennyire látják az emberek ezt az egészet, mennyire érzékelik, mennyire veszed észre az emberek, hogy tulajdonképpen a tavasszal itt ők is változnak, hogy visszahat rájuk az, ami történt.
Ez most azért bonyolult kérdés, mert ugye tegnap beszélgettük el Ferenc pápát, és neki az egyik, a pápossága alatt az egyik legfontosabb tevékenysége az volt, hogy a környezetvédelem iránt érzékenyítsen. És ez volt ugye ez a Laudato Si nevezetű tanulmánya, amelyet a világ minden pontjára eljuttatott, és azt azért tudni kell, hogy nagyjából ez a két kérdés teljesen összefügg. Tehát tájékoztatták őt is arról, hogy ugye a klímaválság, a fiatalok, a jövőért való aggódás és többi, ezek olyan társadalmi problémák, amikkel szükség lenne foglalkozni, és ugye ebből születik meg majd a Laudato Si, ami pontosan erre hívja fel a figyelmet. A növény vakságot ma már diagnosztizálják, 1989-ben két amerikai botanikus vette észre ezt a jelenséget, hogy egyszerűen növényvakok vagyunk. Tehát ahogy a színekre nem érzékenyek bizonyos emberek, ugyanúgy nem vagyunk érzékenyek, egyszerűen elmegyünk, nem veszük észre őket. És a dr. Dúl Endre, ő pedig egy magyar környezetpszichológus, aki ezzel foglalkozott is, hogy vannak olyan típusonként változunk, két alapvető nagy típusunk. Az egyik az, aki a természetben, a zöldben, látja és érzi jól magát, tehát ő bele tud gyönyörködni a fák eredetébe, és így virágnak a szírmába, és látja a méhecskét. A másik viszont egy ilyen urbanizált ember, aki nem is érzi jól magát, túl vadnak, túlságosan szokatlannak, túl idegennek érzi, ő bizony szeretében érhetetlen is, de szereti a szürke falakat, szereti ezt a kiszámíthatóságot, nem kedveli, hogyha bogarak jönnek, mennek az életébe, és ő nem érzi biodiverznek azt, hogyha mondjuk a humuszban egy giliszta mászkál, és az eszi meg a hulladékot. Úgyhogy én ezt tudnám neked mondani, hogy és azért indítottam a Lunát a szívvel, tehát a Ferenc Pápának a tanulmányaim egyrészt azért is, mert azt gondolom, hogy az a munka, amit ő ebben végzett, pápaként is rendkívüli volt, talán most ez gyönyörű apropó is arra, hogy megemlékezzünk erről a kimagasló tevékenységéről, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy 5 éven keresztül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tett azért, és ezért szokták azt mondani, hogy ő egy ilyen ökumenikus pápa volt, tehát ez messze túlmutatott a katolikus vagy a keresztény egyház keretein belül. Készült egy film, amit mindenkinek csak ajánlani tudok, az a cím, hogy The Letter, tehát a levél, ami arról szól, hogy maga Ferenc pápa 4 nagyon kritikus területre irányította rá a figyelmet. Egyszerűen írt 4 olyan embernek, akiről úgy gondolta, hogy ezen a területen kimagasló tevékenységet érnek el. Ezek között volt egy 13 éves kislány, aki indiai, és a saját területén, tehát a kis otthonában, semmivel sem csinált, csak megpróbálta felhívni az ökológiai sokszínűségre a figyelmet, ő egy 13 éves kislány. Aztán volt egy házaspár, ők szintén biológusok, tengerbiológusok, akik a korallzátonyokra és a klímaváltozás okozta korall elhalásokra hívják fel a figyelmet, és 2 másik nagyon fontos terület, Andrásomról mi mindig nagyon sokat beszélünk, ez az N17 pontjához kapcsolódna, ugyanis a másik terület az őslakosok védelme volt, és ez egy nagyon fura epizód ebben a filmben, hiszen az őslakosok egyik legfontosabb eleme az azt, hogy meg tudják menteni azt a környezetet, amiben élnek. És ott például a szója termelés, az erdőírtás, a gazdaságnak ezek az érdekei pusztítják, és egy őslakos hívott meg önmagához, hogy tájékozódni tudjon, és utána pedig egy nagyon szegény embert Dél-Afrikából, őt pedig kifejezetten azért, mert klímamenekült volt, és ami miatt szeretett volna beszélgetni vele, az az, hogy hogyan tudják rehabilitálni azt a területet, ahol a klímaválság már elindult. És azért mondtam neki, hogy ez egy nagyon szép és nagyon érdekes kör, így ezzel a mai kérdéskörrel, hogy mennyire nem látjuk a növényeket, mennyire nem érzékeljük azt a természetet, környezet, amikor
alattunk van. Egyfolytában azt foglalkoztat, hogy egyáltalán mit csinálnak a növények velünk. Ez azért mondom, mert egyszer szerencsém volt, Közép-Amerikában mehettem, és rettetesen nehéz volt ott a hőmérséklet. Tehát nagyon magas páratartalom, magas volt a hőmérséklet, és egyáltalán nem fulladoztam, pedig más helyzetben, mikor ilyen meleg van, ekkora páratartalom, itt akár még Magyarországon is rendkívül rosszul veszem a levegőt. Csak arra gondolkodva jutottam, hogy sokkal tisztább ott a levegő. És ennek a címén eszembe is jutott, hogy talán mi a szerepe a növényeknek, miért vannak ezek a növények egyáltalán. Mi a szerepük a mindennapos életünkben?
Szerintem pont ez, hogy mennyit ér egy tenyérnyéző a terület, akkor ezt ott tudtad érzékelni. Ugye vannak ilyen budapesti adataink, hogy egy átlagos családi ház kertben kisebb, mint 900 négyzetméter, tehát úgy képzeljük el. A fővárosi zöld területek körülbelül 20%-a családi házas rész, és a családi házak a kertekkel együtt az olyan 30% körül van. Tehát magyarul a budapesti zöld felületek közel 1/3 magántulajdonban van, és az önkormányzatok kezelésében pedig 17% van. De most ezek azért fontosak, ezek az adatok, mert ugye én sajnos, tehát biztos, hogy sajnos, de én egy ilyen klasszikus belváros lakó vagyok. Szerencsés vagyok, mert nekem a város nagyobb parkja hűti és tisztítja a levegőt, hiszen ez a legfontosabb. Egy-egy park, még egy kisebb városban is 3-5 fokkal tudja hűteni nyáron a hőmérsékletet, András, tehát 5-7 fa.
Csak hűteni? Hűteni? Csak azt mondod, hogy
lehűt. Hát lehet, hogy jelen tisztítja is, tehát kimondja a széndiokszidot, pormentesít. Én sokakkal ellentétben nagyon nagy híve vagyok a vadszőlővel és a borostyánnal befuttatott házaknak. Nagyon szeretem. Nagyon sajnálom, amikor látom ezeket lebontani. Pont a bogarak miatt, tehát nagyon sokan azért nem tartják biodiverznek önmagukkal, mert városlakó módon gondolkodnak. Az konkrétan 3-5 fokot szűk.
Értem, az számít egyébként, és most éppen arra gondolunk, és ugye hallgatjuk a meteorológiai üzeneteket, hogy nagyon erős nyarunk lesz. Tehát sokak 40 fokkal meg a fölöttikkel próbálnak bennünket riogatni, és valószínűleg nagyon számít, hogy mennyi zölddel veszik magunkat körül, mennyi fánk lesznek, egyáltalán mennyi erdőfelület lesz Magyarországon, ugye ahonban a világban élünk. Úgyhogy...
De megtaláltam neked az adatot.
Igen.
A egyetlen házfogmunkzatán kialakított vagy balkontervek telepítésével létrehozott 100 négyzetméter nagyságú zöld fal, évi 1 tonna szállópor tud megkötni, és befejezte a levegő minőséget. Egy lombköbméter levélfelület, tehát egy lombköbméter levélfelület, pedig 4,5 kg fenyőanyagot képes kiszűrni a levegőbe.
Mit tud megkötni 4,5 kg csodát?
Korom, olajszármazék, porszemcse, szennyezőanyagot kötnek. Tehát ami a városi por. Egy köbméter lombkoronál.
Érdekes, most így belegondoltam, én most végigmentem a Andrássy úton, meg máshogy is, és láttam ezeket a korábban lerakott fákat is, és eszembe jutott, hogy ez a fajta küldetésük ezeknek a fáknak milyen nagyon nehéz. És az érdekes, hogy ezek a fák jó része megkapaszkodott, nem egy könnyű életük van, mert az a légviszony, az nem feltétlenül szeretik a fák ezt a dolgot, de becsületesen helytállnak, úgyhogy oda még kellene egy csomó fa, jól mondom?
Hát, sőt. Én is több dicsérni tudom őket, és ugye a Barduci Sándor jelen pillanatban, aki a főkertész a fővárosi önkormányzatnak, aki ugye egyébként Civil Hedib a kollégánk is volt korábban, hálítanak sokat beszámol erről. Én nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt a metropoliszt sikerül átalakítani, sikerül megőrizni a fákat, hogyha követjük az ő oldalát, hogy az önkormányzati Facebook bejegyzéseket, akkor abból látszik, hogy bármilyen fához nyúlnak hozzá, ezt mindig értő módon teszik, kiposztolják, és még hadd mondjak még egy szegedi példát is, ott is nagyon jó példával jártak el, hogy a város kedvenc platán fáját kellett kivágni, mert menthetetlen lett, nagyon sokáig próbálták bírítani, de ő már nem bírta az ottani terhelést, de nagyon minden megtett érte a város, és végül ki kellett vágni. Volt egy jellegzetes kinövése, amit ilyen disznószerű kinövésnek hívtak a városért, vagy hívnak most is, és ezt megőrizték, abból lenyomatot vettek, és 3D-s módon csináltak belőle, tehát 3D-ben megcsinálták, és ebből kifolyólag, ha nem is az eredeti fának, mert azt megőrizték a városban, és ez majd ki lesz állítva, de a fának egy kis emlékét el lehet tenni. Szerintem ezek nagyon fontos érzelmi kis kapcsolódások, és ez például Szegeden történt. Tehát nem csak Budapesten vannak jó példák, hanem Szegeden is, de amit a növényvaksággal kapcsolatosan javasolni tudnék, hogy tegyünk együtt a növény és szalai vakság ellen, ez egy Facebook közösségi csoport, kb. 1000 tagja van, de ez bárki bármikor csatlakozhat, találhat magának programokat is. Én egyet tudok ajánlani, május 2-én a Füzér Adványi Károlyi Kastélyban a fák és a növényekről lesz szó. A növényvilágon ilyesmi védelmezői címmel, tehát ez már május 2-én.
Jó, ezt köszönöm, hogy ezt elmondtad. És azért még egy kérdésem van, te mit csinálnál, egyetlen döntés, hozzá mit csinálnál, hogy erősödjön ez a fajta, hogy is mondjam, hozzáállásunk, viszonyunk, pozitívabbá váljunk? Mit tennél? Mi az, amit rajtad... Varázsvesző van nálad, úgyhogy te valasz varázsolod, amit akarsz.
Hát a varázsvesző nálam, akkor sajnos sok egy nagy kívánsággal minden.
Igen.
De én kis átlagemberként itt a 12. kerületben ültetnék, András.
Mit csinálnál? Virágot
ültetnék. Fát, virágot, paradicsompolentát. Bármennyire is tartanak furcsának ezáltal, hogy ültetek, vagy szemeket szednék, de ültetnék. Egyértelműen ültetnék, csodálkoznék, fotóznék a mélegelőkről, a példámat próbálnám mutatni, úgyhogy ültetnék mindenképpen.
Hát teljen benne örömed, csinálj egy csomó fotót, ültesse sok növényt, és én köszönöm szépen a beszélgetést, és majd folytatjuk legközelebb, jó? Hogyha gondolod,
köszönöm
jó?
Köszönöm
szépen, én is mindent. Köszi, szia! Mindent.
Veszőket néha, pontot is mák szemnyi, hát hajózzunk együtt most, annos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az